Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszter helyettes, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok! Harmadik napja elérhető az otthon start hitel konstrukció, a bankosok és az ingatlanosok meg a sajtó brutális versenyről, föld indulásról, építési bumról beszélnek, a 9-es buszon meg arról, hogy hogyan lehet ezt jól, okosan igénybe venni. Nem fulladt érdektelenségbe a konstrukció, ezt nem lehetne állítani. Erre számítottak?
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Nos, valóban az elmúlt napok azok nagyon-nagyon intenzívek voltak számunkra is, és folyamatosan kapcsolatban vagyunk a bankokkal is, és az ingatlanpiaci szereplőkkel is. Azt mondom, az első jó hír, hogy a program az rendben és nagyon gördülékenyen el tudott indulni. Minden bank beszállt. A bankok egyébként az augusztus utolsó heteiben nagyon komolyan felkészültek a szeptember 1-ére. Tehát azt lehetett látni, hogy informatikai fejlesztéseket hajtanak végre, oktatják az ügyintézőiket, nagyon sok bank előregisztrációs felületet tett lehetővé az ügyfelek számára, megerősítették a nyitvatartásukat és megerősítették az ügyintézői jelenlétet. Ennek is köszönhető, azt gondolom, hogy az elmúlt napokban nem kaptunk semmilyen információt arról, hogy bárhol fennakadás lett volna, és ezt mindezt annak ellenére nem volt fennakadás, hogy valóban az érdeklődés az óriási, tehát egytől egyig arról számoltak be nekünk a különféle bankok, illetve a bankszövetséggel kapcsolatban vagyunk, hogy óriási az érdeklődés, telefonos érdeklődés szám is nagyon magas, de nagyon magas az ügyfélforgalom. Nyilván nagyon sokan augusztusban kivártak, és a júliusi-augusztusi ingatlanadásvételi szerződéseiket, akik ugye jogosultak a programban való részvételre, azokat most hozták meg, most érkeztek meg kölcsönügylet igénylés céljára, de nagyon sokan érkeztek hitelelőminősítésre is a bankokhoz. És én azt gondolom, hogy ez önmagában ez egy nagyon fontos és jó hír az elmúlt napokból. Ugye a második jó hír, és erre is számítottunk, hogy a bankok között megindult a verseny. Múlt hétnek a második felében már elkezdett néhány interjú megjelenni egy-egy bank vezetővel vagy vezérhelyettessel, hogy akciókat terveznek és számlajóváírással próbálják az ügyfeleket majd az ő programjukba behúzni. És ugye egészen vasárnap estig, hétfő reggelig kellett várni arra, hogy megjelenjenek azok a hírek, hogy akkor néhány bank már bejelentette, hogy be fog menni 3% alá.
Egész addig ez üzleti titok.
Nekünk ez üzleti titok, nyilván, bár számunkra augusztusban azért folyamatosan azt kommunikálták a pénzintézetek, hogy itt nem lesznek fecskék, itt 3%-ot mindenki tartani fogja, hát senki nem szeretne 3% alá bemenni, mert akkor ott úgy eldugulna az ügyfélforgalom, hogy nem bírná a bank azt a terhelést, tehát hogy ők itt egy egységfontot vittek, de mi azért arra számítottunk, hogy ez egy olyan lehetőség a bankok számára például, hogy új ügyfeleket szerezzenek, hosszú távon elköteleződő, fiatal, jó jövedelemképességgel rendelkező stabil ügyfeleket, akik 20-30-40-50 évig ugye a banknál lehetnek ügyfelek, ezért mi számítottunk a versenyre, és azt lehet látni, hogy most már három olyan bank van, ami bement 3% alá, és azt lehet látni, hogy azok a bankok is, amik nem mentek be 3% alá, nagyon komoly kedvezményeket adnak, tehát több 100 000 forintos számlajóváírást, a első évre vonatkozó visszafizetési kedvezményeket, lehetőségeket, különféle díjaknak és költségeknek a megtérítését, vagy éppen elengedését, és ez pedig nagyon-nagyon jó hír az első lakásvásárlóknak, hiszen azt lehet mondani, hogy néhány nap alatt több 100 000 forinttal beljebb vannak, megindult a harc értük, és bizony egy 3%-os hitel alatti konstrukció, akár 1-2% alacsonyabb törlesztő részlet kamat esetén, ez azt jelenti nekik, hogy bizony egy 25 éves futamidejű kölcsön esetén, egy nagyobb hitel összegre, mondjuk egy 40-50 millió forintra, bizony ez közel 1 millió forintos megtakarítást is jelenthet. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon komoly ajánlatok és komoly fejlemények, és ez nagyon jó hír az első lakásvásároknak, igazából mi ezt vártuk, jó ezt látni azért, hogy ez történik most.
Mostanra, vagyis a nyitásra, szeptember 1-ére minden szabályozási részletkérdés tisztázott. Az utolsó ugye a Magyar Nemzeti Bank volt, ami egy életkori korlátot törölt el erre a terméktípusra vonatkozóan. Minden más tiszta?
Az augusztus nagyon intenzív munkával telt. Ennek egy része az nyilván a beérkezett társadalmi észrevételeknek a véleményezése volt, és a bankszövetséggel és a szakmai szervezetekkel volt egy intenzív munka annak érdekében, hogy minden olyan kérdést át tudjunk beszélni, ami esetleg nem világos a meghirdetett jogszabályban, vagy valamilyen jogalkalmazási kérdést vett fel, tehát nincsen szükség mondjuk norma módosításra, de mégis valamilyen értelmezési kérdés. Ennek a munkának egy része volt egyébként a családtámogatási otthonteremtési támogatási programokkal való összhang megteremtése is, tehát ezzel párhuzamosan futott egy olyan feladat, ami a csokkal, a falusi csokkal a való összhang megteremtését szolgált, az is ezzel párhuzamosan zajlott. Az elmúlt hetekben több szakmai egyeztetésre került sor, egyébként ilyen jogalkalmazói kérdésekben kiadtunk egy több mint 20 oldalas iránymutatást a bankszövetség részére, ami ott van minden banknál, tehát ez egy olyan útmutató, ami bizonyos tipikusan visszatérő kérdésekben ad egy világos útmutatást a bankoknak. Ez azért is fontos, mert itt van egy egységes jogalkalmazás, amit a bankok akkor tudnak alkalmazni. Illetve megjelent a kormányrendeletnek a végleges szövege is. 7-8 ponton tettünk olyan inkább technikai pontosító módosítást, ami segíti a norma világosságotnak a megteremtését, és a csokrendelet is kijött, a csokrendelet módosítása, az is véglegesítődött, és szintén amire még vártunk, amit említett szerkesztő úr is, hogy itt volt még a Magyar Nemzeti Bank részéről egy olyan kérdés, ami azért nyitva volt, hogy ez a 10%-os önrész, ez korhatártól függetlenül jogosultság meg fog-e itt létre fog-e jönni. Ugye a Magyar Nemzeti Banknak a hatásköre, hogy hitelügyletek, hitelpiaci kérdések esetén bizonyos szabályokat megalkosson, ilyen az önerőre vonatkozó szabályozás is. Mi a program meghirdetését követően javaslatokkal értünk a Magyar Nemzeti Bank felé, hogy mi úgy látjuk, hogy ezt az önerő szabályt nem csak a 41 év alattiak számára, hanem az e fölötti korosztály számára is ezt a 10%-os önerőt szükséges volna megteremteni. Több oldalról érveltünk, és nagyon örülünk annak a Magyar Nemzeti Banki döntésnek, hogy itt a rendes felülvizsgálat keretében itt ezt a döntést meghozták, és most már ez a 10%-os önerő szabály korhatártól függetlenül érvényes az első lakásvásárlók számára. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon komoly jogalkotási munkán vagyunk túl itt az elmúlt időszakban. Ez a közös munka szakértőkkel, a bankszövetséggel is viszont megteremtette a lehetőséget annak, hogy ez a program elég ilyen jól el tudjon indulni, és nem mondom azt, hogy most egy kicsit hátra dőlünk, és akkor figyeljük a fejleményeket, hiszen folyamatosan kapcsolatban vagyunk a bankokkal. De egyelőre azt látjuk, hogy minden olyan kérdés, vagy olyan értelmezési kérdésre megszülettek a válaszok, ami a bankok részéről felmerült. Természetesen színes az élet, tehát lehetnek olyan esetek, amikor a jogalkalmazói kisokosból nem derül ki, ekkor azonban majd fogunk reagálni, és ezeket a szabályokat, ha kell, akkor megalkotjuk.
Hogy látják, milyen ütemben fogja megmozgatni a lakosságnak mekkora részét, és utána a piacot milyen ütemben fogja megmozgatni? Most azt láttuk, hogy júliustól kezdve az érdeklődés lőtt ki, szeptember, augusztusban végig megvolt, szeptembertől már mennek az emberek a bankokba, de az első építkezések azok valószínűleg nem szeptember 3-án kezdődnek meg.
Hát, ez a program megmozgat most mindenkit. Most, ami a lakosság igényléseket illeti, nyilván vannak mondom, egyelőre nem összesített adatok nyilván, hanem becsült adatok arra vonatkozóan, hogy most a hitelintézeteknél milyen ügyfélforgalom van. Én néhány hét múlva azt gondolom, hogy jobban fogjuk azt látni, hogy pontosan az igénylés számok hogy alakulnak. Nyilván nagyon sok telefonos érdeklődés mögött sokszor vannak szülők, vagy éppen fiatalok, vagy több családtag is, tehát mindenképpen néhány hétnek el kell tenni, hogy lássuk azt, hogy konkrétan ez hiteligénylésben ezek a számok hogyan testesülnek meg, de azt látjuk, hogy itt egy nagyon komoly igénylés számmal dolgozhatunk.
Van olyan bank, amelyik azt mondja, hogy minden második otthon tartós hiteligénylés lesz az összes közül.
Ez valószínűleg nem elmessze a valóságtól ez a feltételezés. Ami az ingatlan, ott már nagyobb számossággal tudunk dolgozni, ami az ingatlan kereséseket érinti. Ott egy 50 és 100% közötti forgalom növekedés lehet tapasztalni, ami a legnagyobb országos ingatlan kereső portált érinti. Nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy ezek a keresési növekedés számok, ezek közül a vidéki keresési szám növekmények is nagyon kimagaslóak. Én megnéztem a részletes elemzést erről, és azt láttam, hogy míg Budapesten van egy 56%-os növekedés a ingatlan keresésekben, addig van olyan, két olyan vármegye is van, ahol közel kétszeres, és a vármegyéknek a felében magasabb ez a szám, mint egyébként Budapesten. Ezt csak azért tartom fontosnak elmondani, mert nagyon sokszor, amikor felmerülnek bizonyos kérdések az ingatlan piac vonatkozásában, akkor hajlamosak vagyunk Budapestre koncentrálni, de ugye ez egy országos program, és ezek a számok azt mutatják, hogy ez az egész országot megmozgatja ez a program. Olyan vármegyékben is nőttek ezek a keresések, ahol az ingatlan piac tényleg nincs túl jó állapotban, tehát azt lehet látni, hogy ez az ingatlan piacot most nagyon meg fogja mozgatni. Az ingatlan fejlesztések vonatkozásában pedig hát arról tudok beszámolni, hogy láttuk azt, hogy ez a program akkor tud sikeres lenni, hogyha, és ez egy célunk is volt, ha itt nem csak teremtünk egy lehetőséget a fiataloknak, hogy megszerezhessék első otthonukat, hanem egy olyan bázist is, egy olyan ingatlan bázist is tudunk emellé tenni, ami számukra rendelkezésre, hogy tudjanak válogatni. Tehát a kínálati oldalra is hozunk intézkedéseket, hogy induljanak új lakásfejlesztések, induljanak új beruházások. Hoztunk egy döntést, hogy minden olyan fejlesztést, minden olyan lakásfejlesztést, amely belefér az otthonstart program feltételrendszereibe, azt annak adunk egy gyorsítósávot. Ez a szabály úgy néz ki, hogy minden olyan lakásfejlesztés, ami legalább 250 lakásfejlesztést érint, tehát ennyi új lakás épül, és ennek legalább 70%-a az otthonstart programnak a árkorlátain belül kerül értékesítésre, az kaphat egy kiemelői státusz. Tehát a legalább 250 lakásos fejlesztés 70%-a az megfelel az otthonstart program feltételeinek. Ugye ez miért fontos? Azért, mert ezzel a fejlesztőknek is akartunk üzenni, hogy minden olyan fejlesztés, ami ezt az igényt szolgálja ki, ezt a társadalmi programot, ezt az első lakásszerző programot, az nagyon komoly adminisztratív könnyítést kaphat. És azt lehet látni, hogy az ingatlan fejlesztők megmozdultak, és ezt a könnyítő rezsimet, ezt augusztus első heteiben jelentettük be, második hetében lett ebből kiadott kormányrendelet. Az elmúlt nem egészen 3 hét alatt több tucat lakásfejlesztő jelent meg, és több mint 27 ezer új lakás fejlesztésére jelent meg igény a kormányzatnál. Ez érint Budapest ingatlan fejlesztéseket, de benne van 7-8 vidéki nagyváros és agglomerációs települések is. Azt gondolom, ezek a számok magukért beszélnek. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan fejlesztők, az építőipar lehetőséget lát ebben a programban. Van az építőipar részéről igény és étvágy arra, hogy ezek a lakásfejlesztésekkel induljanak, és mi pedig azon fogunk dolgozni, hogy minél több projektet egy olyan gyorsító pályára tudjunk tenni, hogy ezek a fejlesztések el tudjanak indulni, és legyen a fiatalok számára egy olyan újépítési lakáspiac is, olyan lakáskínálat, amiből ők tudnak válogatni.
De ott fognak elindulni vajon ezek a fejlesztések, ahol elegendő számú fiatal van, aki a fejlesztések iránti keresletet megteremti? Vagy ahol legolcsóbb mondjuk a telek, és úgy lehet majd beleférni a 1,5 millióba?
A fejlesztők olyan koncepciókat hoznak, ami nyilvánvalóan ők úgy látják, hogy az piacilag értelmezhető. Tehát mi azt láttuk, hogy Budapest esetében nyilván olyan kerületek jöhetnek szóba, ahol egyrésztről az infrastruktúrális fejlettség megfelelő, tehát jó közlekedési bekötésű. Ezeket a telkeket keresik általában a fejlesztők, hiszen egy külvárosi kerület esetén nyilván azok a lakások a legvonzóbbak, amik mondjuk a néhány percen belül el tudják érni a kötött pályás közlekedést, akár a metrót, akár valamilyen vasútvonalat, vagy jó közlekedési csomópont közelébe helyezkednek el. Mi alapvetően ilyen fejlesztéseket látunk. A vidéki nagyvárosok esetében pedig azt látjuk, hogy az elmúlt években ott is nagyon kevés lakásfejlesztés történt. Tehát 150-200 ezeres lakosú városok esetében szintén nagyon nagy igény lenne arra, hogy épüljenek új lakások, és ott is ezek a városok el fognak bírni olyan lakásfejlesztéseket, ahol 500-600-700-800 új lakás fog tudni épülni a következő években. Mi azt úgy látjuk, hogy ezt fel fogja szívni a piac, és lesz rá kereslet. Tehát úgy látjuk, hogy ezek a fejlesztések, ezek nem csak azért értelmezhetőek egyébként, mert nyilván ez az Otthon Start program most egy nagyon komoly vevői keresletet generál, hanem önmagukban ezekben a városokban valóban nagyon nagy szükség van a új építési lakásokra is.
Látják azt a folyamatot, hogy a használt lakások eladói egyrészt alulról, másrészt fölülről is igyekeznek valahogy beleférni ebbe a másfél millióba?
Nagyon izgalmas folyamatok indultak el a lakáspiacon, és ez azt gondolom, hogy még néhány hetet itt is várni kell, hogy lássuk pontosan, hogy mi történik. De egyrésztről azt láttuk, hogy ugye vidéken egyrésztről azt látjuk, hogy a kínálat az több, mint bőséges. Tehát községekben, kisvárosokban, közepes méretű városokban és nagyon sok megyéjogú városban azért kellő számú ingatlan áll rendelkezésre, hogy ebből lehet válogatni. Én úgy látom, hogy ezeken a településeken nem alakult ki egyenlőre árverseny, és én azt gondolom, hogy nagyon sok eladó az örül annak, hogyha végre jön egy vevő, aki megveszi azt az ingatlanát, amit lehet, hogy már fél egy éve árul. Ott ezt nem látjuk.
Ő nem fogja fölhúzni az árát, másfél milliós négyzetméter ára nyilván. Ő lefele fog menni, ha gyorsan akar eladni.
Én azt gondolom, hogy nyilván eladói, hogy mondjam, pszichétől, vérmérséklettől, stratégiáktól is ez függ. Lehetnek olyan nagyon jó adottságú ingatlanok, hogy több vevő bejelentkezik rá, és akkor kialakulhat egy árverseny. Én azt gondolom, hogy az ország nagy részében ez a hatás nem fog érvényesülni. Ugye viszont van néhány olyan város, olyan és néhány olyan kerület, ahol úgy látjuk, hogy fokozottabb az érdeklődés az ingatlanok iránt. Erre számítottunk is, ez alapvetően Budapest és néhány megyéjogú város. Itt egyrészről több mozgást lehet látni. Volt olyan ingatlanfejlesztő, aki megkeresett minket, és ő egyébként jelezte, hogy hamarosan indulnál egy ingatlan értékesítés, ahol eddig ő 1,6-1,7 millió forintra áraszta be a lakásokat. De most ő átgondolta ezt a stratégiát, és a lakások felét azt másfél millió forint alá fogja beárazni, a másik felét még egy kicsit magasabb árkategóriába. És ezt ő azért csinálja, mert azt látja, hogy amit másfél millió forint alá áraz be, azokat a lakásokat szinte azonnal fogja tudni értékesíteni, és így megindított egy új fejlesztést, azt az új fejlesztés meg szintén egyébként egy olyan fejlesztés lesz, ami ezt a Otthon Start programos lakásigényeket tervezi kiszolgálni. Tehát ott érvényesül például az a hatás, hogy lejjebb jönnek az új lakásépítési árak. Azt is látjuk, hogy sok olyan eladás alatt lévő ingatlan van, ami nem volt hirdetve. Szintén a legnagyobb ingatlankereső portál kihozott egy elemzést arról, hogy Budapesten éves alapon 36%-kal nőtt a tulajdonos általi eladó ingatlanoknak a száma augusztusban. Ez azt mutatja, hogy nagyon sokan, akik vagy eddig nem hirdették az ingatlanukat, mert azt látták, hogy ezt nem lesznek képesek eladni, vagy pedig azt látták, hogy a program hatására
meglátták
most van egy lehetőség, vagy, és ilyen is van, ők szeretnének tovább lépni, és ők szeretnének mondjuk kiköltözni agglomerációba, és most eladják a lakásukat, és utána mennek tovább, vagy éppen van egy kisebb lakásuk, és szeretnének mondjuk, hogy a gyerekük belépjen ebbe az otthonstart programba, és ahhoz kell mondjuk önelő. Tehát nagyon-nagyon sok mozgás van, tehát az eladói oldal is megmozdult, és a, viszont Budapesten és ezekben a nagyvárosokban ez az árspirál ne alakuljon ki. Egyrészt ez az árkorlát az, ami ezt azt a célt hivatott szolgálni, hogy ezt az árspirál kialakulását, vagy ezt a túlárazást megakadályozza. Ez ugye él, a programban él, van egy lakásoknál egy 100 milliós, egyébként egy 1,5 milliós négyzetméter korlát, illetve erre lesznek megoldások azok az új lakásfejlesztések, amik terveink szerint még ősszel ezek közül legalább 15 ezer meg fog indulni. És ez a 15 ezer lakásfejlesztés megindul, ezek szerződhetőek lesznek, ezen dolgozunk, akkor az egy olyan bőséges kínálatot fog jelenteni a lakásvásárlók számára, hogy az a használt lakáspiacnak is egy nagyon-nagyon erős üzenetet fog küldeni, tehát nem lehet ezeket az ingatlanokat túlárazni. Itt talán még egy fontos szempontra felhívnám a figyelmet, ez egy kicsit ilyen szabályozási dolog, de gyakorlatban van jelentősége. Ugye van egy olyan szabály, hogy ugye minden tranzakció esetén egy értékbecslőnek ki kell menni az ingatlanhoz, és felbecsülnek az értékét. Ez ugye azért fontos, mert a bank akkor abból tudja megállapítani, hogy ő az a hitel fedezett számára, az az ingatlan az megfelel. Tehát ő azt a hitelt biztosítja, hiszen áll mögött egy olyan értékű ingatlan.
Magyarán nem lehet bármit behazudni.
Így van. Tehát ez egy garanciális szabály, de minden jelzálog hitel ügyletnél otthonstart programon kívül is ez így működik. Na már most, hogyha itt eltérés van a ingatlannak a értékbecsülő által meghatározott piaci valós értéke és a tranzakciós érték között, akkor a bank ő nem a tranzakciós értéket fogja referenciának tekinteni, hanem az értékbecsülő által meghatározott értéket. És abból fog kiindulni, ő annak fogja finanszírozni a 90%-át. Ez azt jelenti, hogy egy sokkal nagyobb önerő lesz ilyenkor szüksége a vevőnek, tehát nagyon sok esetben az eladó nem fogja tudni ezeket ilyen áron értékesíteni, mert a vevő azt mondja, hogy számomra ez az árral ez egy nem elérhető ingatlan. Ez tehát mindenképpen emiatt a vevők számára is én óvatosságot javaslok, mert túlárazott ingatlan esetén, például önerő kérdésében lehetnek ilyen helyzetek.
De bocsánat, akkor erre az egy jó megoldás, amit a program indulás előtt két nappal az MBH meg az OTP felelős vezetője tanácsolt, hogy ne üssük le először az ingatlant, meg ne foglalózzuk le, hanem menjünk be a bankunkba, és nézzük meg, hogy az ingatlan mennyit ér. És majd utána kezdjünk el tárgyalni, mert különben bukhatunk rajta.
Hoztunk egy olyan szabályt, ezt is tudatosan, hogy a hitel ügylet igénylése előtti 90 nappal kiállított értékbecslői igazolást, azokat befogadjuk a hitelügylet folyamatába. Ezt pontosan azért hoztuk én esetbe, hogy mindenképpen a programban résztvevő lakásvásárló vizsgálja meg annak az ingatlannak az értékét, és annak az ingatlan értéknek, annak az értékbecslői értéknek a tudatába vegye fel a kapcsolatot a bankkal, és így nézze meg a hitellezési lehetőségeit, és később utána pedig ezt az értékbecslői igazolást ezt fogja tudni is használni. Tehát erre is gondoltunk, de mindenképpen is azt tudom tanácsolni, hogy azon túl, hogy mindenkinek érdemes előzetesen is a bankhoz bemennie, hogy mondjuk az adott jövedelemmel milyen hitelösszegre jogosult, milyen havi törlesztők lesznek számára elérhetőek, bevonhat-e adóstársakat, milyen feltételek mellett tudja bevonni ezt, hogyan változtat az ő jövedelmi pozícióján.
Milyen fegyverzettel megy ki,
tehát milyen lehetőségei vannak, és emellé, hogyha megvan az ingatlan, amit ő kiválasztott, hogy az annak a felbecsült értéke és a tranzakciós érték között van-e mondjuk nagy eltérés, és ezt a fegyverzetet hogyan befolyásolja, ezt mindenképpen érdemes felmérni. Úgyhogy ez a szabály is, illetve van még egy 20%-os szabály, ez pedig a spekuláció ellenes szabály, ez pedig azt mondja, hogy ha 20%-kal meghalad az az eltérés, ami a értékbecsülő által meghatározott érték és a tranzakciós érték között fennáll, az a programban nem tud részt venni, az az ingatlan. Ez az alul és a felülárazásokat is megakadályozza. Alulárazás esetén a spekuláció, például itt a fantáziánkat elengedhetjük. Igen, felülárazás esetén pedig szintén van egy ilyen kockázat, tehát az eladó, aki esetleg nagyon-nagyon-nagyon nagyokat akar most támadni a programnak a hatására, és 30-40-50%-kal ő megemelni az ingatlan értékét, ő nem fog tudni a programba részvényt, tehát nem fogja tudni eladni az ingatlanát, és hogyha ő azért akar ilyen magasan eladni az ingatlanát, mert ő akar venni később egy nagyobb ingatlant, akkor bizony ő ebbe beszorul, és nem fog tudni ebbe az ingatlan folyamatba belépni. Tehát azt gondolom, hogy itt érdemes mind a vevőknek, mind az eladóknak azért jól megfontolnia, hogy vételár tekintetében mi a mozgástérés.
Hát, erre vannak a banki tanácsadó, meg
így
a banki
van, kapcsolatok. Így van,
tehát
így
nekik
van,
ez a szakmájuk, ők ezt átlátják, és amikor az ember bemegy a saját bankjába érdeklődni, hogy mi a pálya, akkor azt el tudják mondani, hogy ezekre kell vigyázni, és így menjünk neki.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek ez egy nagy döntés. Tehát egy ingatlanvásárlás mindig nagy döntés, egy első tulajdonvásárlás különösen, mert ilyenkor még az ember nyilván nem esett még át ilyen folyamaton, aki már vett egy ingatlant, és akár hitelre vett egy ingatlant, az már nyilván, hogyha még egyszer ilyen helyzetbe kül, akkor már otthonosabban mozog, tudja, hogy mire kell számítani, de ilyenkor mindenképpen érdemes végigmenni ezen a folyamaton, a bankkal beszélni, megnézni a mozgásteret, a fegyverzetet, ahogy ön fogalmazott, és ennek függvényében nyilván ingatlant választani és hozni egy döntést.
A végtelen kreativitás ellen lehet szabályozást, normát hozni, például, hogyha a konyhakredenc van 20 millióra árazva, hogy egyébként, és külön szerződésben ütjük le, és hogy az, hogy az ingatlan beleférjen, vagy ez annyira változatos, hogy inkább mindenki legyen észnél?
Én mindenkit óvaintenék attól, hogy ilyen ügyletekbe belemenjen.
Ismerjük föl, ez az első ilyen ügyletünk.
Egyrésztről ugye beszéltünk a szünet előtt erről a 20%-os szabályról, illetve arról, hogyha nagy eltérés van az értékbecslői díj és a piaci ár között, akkor bizony ez az önerőnél okozhat meglepetéseket. Ugyanakkor, hogyha vannak olyan eladók, akik ezzel spekulálnak, azért én azért inteném őket óva ettől, mert ha most ő például köt egy adásvételi szerződést egy meghatározott összeggel, mondjuk 60-70 millió forintra, és azért, hogy belefér a négyzetméter ára, ő azt gondolja, hogy akkor 10-15-20 millió forintra köt majd egy másik szerződés bútorzatra. Na most ugye elindul az adásvételi szerződésnek a folyamata, hitel ügylet lesz belőle, és mit fog csinálni? Ugye tulajdoni ingatlan nyilvántartása széljeire kerül, az adásvétel, és mit fog csinálni ez az eladó, hogy ha azt mondja a vevő, hogy őt ez a másik szerződés nem érdeklésű, ezt nem fogja kifizetni. Hát a bíróságra megy, az egy színlelt szerződés, az egy súlyos bűncselekmény. Hoppon maradhatnak. Tehát én ezeket a trükközéseket, amellett, hogy ezek ugye színlelt szerződések, tehát bűncselekmény, mind a két fél részéről, én ezeket nem javasolnám, mert kellemetlen meglepetések érhetik mind a vevőket, mind az eladókat.
De az mindegy a program szempontjából, hogy a megvásárolt első lakásban valóban lakni fognak-e, vagy befektetésnek vásárolják, és az ingatlan bérleti piacra viszik ki? Mert mégis megépült.
Amit itt mi mérlegeltünk, amikor megalkottuk a szabályokat, erről volt egyébként hosszas egyeztetés, viták is, többféle eltérő álláspont. Ugye egyrészt maga jogosulti kört, amit meghatároztunk, az egy első lakásvásárló jogosulti kör. Tettünk bele azt gondolhatom méltányolható kivételeket, erről ugye beszélgettünk, de alapvetően ez egy olyan kör, aki a lakhatását szeretné megoldani ebből az ingatlanból, ebből a tranzakcióból. Tipikusan olyanok, akik vagy most jelenleg albéletben laknak, vagy szülői házban vannak, vagy kollégiumban laknak, vagy valamilyen módon a lakhatásukat szeretnék rendezni, mert például valamilyen örökölt ingatlanban laknak többen. A fiataloknak az élethelyzete a másik olyan szempont, tehát egyrészt lesz, hogy ez a jogosultsági köre, mi úgy látjuk, hogy alapvetően ez egy bármilyen további szabály alkotása nélkül is, ez egy lakhatási célú ingatlanvásárlás. Ugyanakkor itt azt kellett mérlegelnünk, hogy akkor előírjuk-e, hogy x évre, 5 évre, 10 évre van egy bentlakási kötelezettség, akkor abból kell indulnunk, hogy mi a fiataloknak az élethelyzete. Első diploma, második diploma, első munkahely, második munkahely.
Nem biztos, hogy
külföldi, külföldi kiküldetés, vagy például az állami hivatásrendek, ahol bizony például a rezidens képzés alatt egy rezidensnek 5 év alatt 3 különböző kórházban kell mondjuk szolgálatot teljesíteni, hogy végigmenjen azon a képzésen, de beszéltünk akár a rendvédelmi szervek dolgozóiról is. Tehát azt látjuk, hogy sokféle élethelyzet van, fiatalok esetén különösen, és életszerűtlen lett volna egy olyan szabályt hozni, ami röghöz köt fiatalokat, és ilyen helyzetben akkor vagy abba kényszerítjük őket, hogy trükközzenek, ügyeskedjenek, vagy pedig 5 év előtt ezt az ingatlant ad abszurdum eladják, és emellett pedig kiesnek a programból, utána már nem vehetnek a programmal, nem vehetnek újra részt a programmal, hiszen egyszer lehet ezzel a programmal ingatlant venni, minden jogosulnak, egyszer jogosultság igény van, és akkor még ad abszurdum visszafizetési kötelezettség is legyen, ami a kamattámogatást érinti, tehát ezt nem láttuk életszerűnek. Azzal együtt nyilván megvan a lehetősége az első lakásvásárlónak, hogy ezt az ingatlant adott esetben bérbe is adhassa, és ilyen élethelyzet is lehet. Találkoztam ilyen élethelyzettel még otthon lakó fiatal, aki mielőtt beköltözne ebbe az ingatlanba, szeretne még egy kicsit gyűjtögetni, és valószínű, hogy néhány év múlva fogja csak ezt az ingatlant lakhatási célra igénybe venni, de ebben az esetben is ez a program összhangban áll azzal a társadalmi céllal, hogy ez ennek a fiatalnak a szülői házból való kiszakadását segíti, támogatja, és emiatt ezt az élethelyzetet is be tudjuk fogadni.
Azt az érdekes vitát hallgattam végig a már idézett 9-es buszon, hogy ha egy házaspárnak 2 gyermeke van, a gyereknek nincsen lakástulajdona, akkor csak egy gyermek lakástulajdonát lehet segíteni az otthonstarttal, vagy miután házaspárról és 2 emberről van szó, mindkét gyermek lakhatását lehet ezzel segíteni. Az egyik azzal érvelt, hogy nem, mert csak egyszer lehet a programban részt venni, a másik azzal érvelt, hogy de hát mi ketten vagyunk, akár párhuzamosan is csinálhatnánk. Ki értelmezte jól, az akkor egyébként még meg nem jelent szabályokat.
Ugye a fiatalok esetén a szülők adóstársként bevonhatók. Az adóstárs szabályok, azok pedig úgy szólnak, hogy nyilván házasság esetén alapvetően a hitelügyeteknél az adóstársak a házasság esetén, tehát a házastársak azon együttesen kerülnek bevonásra. És azt a szabályt hoztuk, szintén jogosultsági lapon, hogy az adóstársi minőség is alapvetően egy ilyen jogosultsági minőséget jelent, tehát egy házaspár esetén, amikor egy együttes adóstársi pozíció van, akkor ez egyszer vehető igénybe. Viszont ilyen esetben is azért vannak a szülőknek lehetőségeik, mert például ők, mint házastársak is egyébként jogosultak tudnak lenni, például ha 50-50%-ban tulajdonosok első ebben a programban való részvételre. Ilyenkor mi azt próbáltuk, arra próbáltunk figyelni, hogy alapvetően az életszerű, hogy a adóstársként alapvetően be tudnak érkezni további jövedelmek, amik segítik a gyermeknek a pozícióját, viszont olyan esetben, amikor mondjuk egy ilyen adóstársi pozíció 2-3-4 esetben is létrehozható lenne, akkor olyan magas jövedelmi szintek vannak, ami akkor abban a programban való részvételnek a lehetőségét nem biztos, hogy indokolja.
De 2-3-szor akkora vagyont kéne megfinanszírozni vele, vagyis ingatlant.
Igen.
Tehát az nem jön neki. Honnan lesz építési kapacitás? Korábban, amikor építési hullámvölgyek voltak, akkor kiderült, hogy hát úgy kell fogdosni az embereket. Meg, amikor meg felfele ment, akkor meg külföldül, Ausztriából kellett kapacitást behozni.
Hosszasan egyeztettünk építőipari szereplőkkel is. Tehát még a program meghirdetése előtt, amikor nyilván egy előzetes fázisban voltunk, azért próbáltuk felmérni, hogy mit bír el a magyar építőipar. És alapvetően az elmúlt 1-2 évet megelőző években a magyar lakáspiac a 20-25 ezres lakásszámot azt a legnagyobb magabiztossággal tudta hozni. Még egy nagyon magas gazdasági beruházási volumen mellett is. Értsük itt azt mind a intenzív magánpiaci, gazdasági és állami beruházási szint mellett. Most ugye azt látjuk, hogy a lakáspiac és az építőipar is alapvetően az elmúlt években nincs túl jó állapotban. Nagyon nagy az étvágy a beruházásokra. az ingatlan fejlesztők és az építőipari szereplőknek a vezetői, ugye az Évosszal is beszéltünk, ők azt mondják, hogy ezt a mostani 14-15 ezeres lakásszámot, ezt önerőből teljesen bármilyen típusú beavatkozás nélkül ezt az építőipar tudja hozni. Tehát máról holnapra ők elbírják a duplázást. Tehát az évi 30 ezeres lakásszám az biztosítható a mostani építőipari kapacitások mellett.
De úgy bírják el a duplázást, hogy közben a megnövekvő kereslet miatt nem fognak árat emelni? Amikor a mestert sokan keresik, akkor a mesternek egy idő után vastagabban fog a ceruzája.
Ugye a programot, ugye ez az első olyan program, amiben ezt a négyzetméter árkorlátot beleépítettük. Tehát korábbi otthonteremtési programokban nem volt négyzetméter árkorlát, és azért is tettük be ezt a négyzetméter árkorlátot, hogy azt a világos jelzést küldjük az építőipari szereplőknek, hogy ebből a négyzetméter árból ki kell tudni hozni ezeket az ingatlan fejlesztéseket. Tehát én azt gondolom, és látva olyan ingatlan fejlesztéseket most is egyébként Magyarországon, hogy újépítés lakás és 1 millió 100 000, 1 millió 200 000 forint a négyzetméter ár, ezeket a számokat kell tudniuk hozni. Én ezzel a négyzetméter árkorláttal mi nem csak a mai új lakásépíték, új lakásoknak az árait, hanem a 26-ban, 27-ben, 28-ban elkészülő új lakásoknak az árait is egy nagyon erős jelzést küldünk, és azt gondolom, hogy ezzel sikerül ezeket az árakat kordában tartani és befagyasztani, és egy olyan fenntartható árazást létrehozni ezen a megfizethető lakáspiacon, hiszen most egy megfizethető lakáspiacnak a kialakításán dolgozunk tulajdonképpen ezzel a programmal, amiben pedig ezek az árak előre szerződöttek, ezért ezeket az árakat hozniuk kell az építőipari szereplőknek. Mi azt látjuk, hogy ez az építőipari kapacitásban van, megvan a rendszerben, ha pedig egyébként annyira meglódulna a kereslet és további kapacitásokra volna szükség, én azt gondolom, hogy megvan a tartalék, hiszen ilyen esetben láttunk már erre példát, akkor nagyon sokan olyanok, akik jelenleg külföldön dolgoznak, és építőiparban dolgoznak külföldön, akkor sok ezer szakember, sok ezer építőiparban dolgozó munkás haza tud jönni, és itthon tudnak egyébként a magyar építőiparban szintén egyébként egy jó fizetések mellett dolgozni, tehát ilyenkor ezek a szekunder hatások is be tudnak lépni, és azt gondolom, hogy az nemzetgazdasági és nemzetpolitikai szempontból is nagyon pozitív, tehát mi azon fogunk dolgozni, hogy ne csak évi, a program hatására ne csak évi 10-15 ezer új lakás épüljön, hanem hogyha ennél több tud épülni, akkor ezek a fejlesztések el tudjanak indulni, az építőipar pedig meg fogja magát szervezni, hogy ezek megépüljenek. Itt még egy szempontra felhívnám a figyelmet, ez még a termelékenységnek a javulása, hogy azt látjuk, és ezt mondták szakemberek is, hogy a magyar építőiparban azért nagyon nagy lehetőség van arra, hogy hatékonyabban történjenek ezek az építkezések, jobban legyenek gépesítve, digitális platformok legyenek, a logisztikai ellátás egy kicsit észszerűsítve legyen. Így van, tehát van mozgástér például abban is, hogy lehet például munkaerőt, időt spórolni azzal, hogyha hatékonyabban épülnek ezek a lakások, és itt is van egy lehetőség arra, hogy ezek a fejlesztők most, hogyha több igényt kapnak, akkor itt bizony méretugrásokat hajtsanak végre, és olyan fejlesztéseket megvalósítsanak, amit mondjuk korábban azért nem tettek meg, mert azt látták, hogy egy ilyen volumen mellett nekik ez nem érdemes. Kevés a megrendelés, ez a kapacitás elbírja, nincs szükségük hatékonyság növelésre, most viszont lesz szükségük, tehát ez a programnak lehet egy olyan hatása is, hogy itt az építőipar és bizonyos építőipari cégek szintet fognak tudni lépni.
A 1,5 milliós négyzetméter limit elegendő garanciát ad az épületek minőségére, például az energiahatékonyságra, mert ebben itt most nem látok digitál, dedikált feltételt.
Ugye az EKM-mel együtt dolgozunk ezeken a fejlesztéseken, tehát amikor ezeket a lakásfejlesztési koncepciókat vizsgáljuk, akkor alapvetően ők egy az építési és közlekedési minisztérium általi egy mechanizmuson végigmennek, tehát ott olyan kollégák vizsgálják ezeket a fejlesztéseket, akik ugye építésügyi szakemberek, az országos tervtanács is látja ezeket a fejlesztéseket, tehát ilyen kontroll van ezen a programon. És a másik pedig, amit amellett, hogy rengeteg olyan jogszabályi feltétel van nyilván, amik ezeknél az építkezéseknél meg kell felelni, én szintén azt tudnám mondani, hogy ahogyan a bankoknál is van egy versenyhelyzet, és mi is azt látjuk, hogy a beérkezett közel 30 ezer új lakás építése az kb. 10-15 fejlesztő között oszlik meg jelenleg, hogy itt verseny lesz az első lakás vásárlókért közöttük szintén. Nyilván a jó lokáció az mindig jobban el fogja magát adni, de azért itt van nagyon sok olyan szempont, ami nyilván az ember, amikor ingatlant vásárol, akkor számára fontos. Környezet, belső kialakítás, minőség,
fűtési mód,
sok minden, vannak-e okos berendezések, tehát figyelnie kell a lakásfejlesztőknek, hogy alapvetően itt fiatalok igényeit próbálják kielégíteni, ami pedig nyilván egy olyan típusú igényeket is behoz ezekbe a fejlesztésekbe, amire nem biztos, hogy korábban feltétlenül akkora fókusz helyeztek volna.
Legyen és mindig kerékpártároló,
például, például, és ez pedig azt is fogja jelenteni, hogy itt a fejlesztők abban fognak versenyezni, hogy minőségben, szolgáltatásokban, okos eszközökben, okos alkalmazásokban jobbat és jobbat tudjanak kínálni. Én ezért arra számítok, hogy itt a verseny az nagyon-nagyon élő lesz. Sok ezer ilyen fejlesztést látunk, és nem engedhetik meg maguknak ezek az építőipari beruházók sem, hogy egy ilyen program esetén, amikor van lehetőség számukra is a növekedésre és új fejlesztésekre, akkor az ő fejlesztéseik benne tudjanak bizonyos paramétereket tartani, vagy határidőket tartani, hiszen az akkor további fejlesztéseikben is számukra egy hírnévesztést és egy sokkal rosszabb piaci pozíciót, tehát értsük azt, profit csökkenés fog eredményezni.
Hát, tehát egyszer átvert, attól még egyszer nem fog venni.
Igen, tehát azt a piac tudni fogja, és akkor onnantól kezdve ő pozíciót veszít.
Milyen hatással lehet a program a bérlakás piacra? Vannak számítások, hogyha az ember megnézi a törlesztő részletét és a saját lakás törlesztő részlet összevethető a bérleti díjjal, akkor bolond lenne nem saját lakásba belemenni. Hát mennyi lesz a bérleti díj jövőre, meg milyen gazdasági körülmények lesznek? Ki tudja?
Ugye én arra számítottam, most ugye több platform is elkezdtek arról cikkezni, hogy itt komoly esések vannak az albérlet piacon. Én őszintén szóval én néhány hónappal később számítottam arra, hogy az albérlet piacon ilyen hatásra lesz a program. Mert ugye mi történik? Nagyon sokan, akik jelenleg albérlők, vagy pedig albérlők lennének, azok be fognak kapcsolódni ebbe a programba. Tehát az a meglévő lakásszám, ami most jelenleg az albérlet piacon van, ott kevesebb lesz az albérlő, tehát azt a döntést kell hozniuk a főbérbeadóknak, a tulajdonosoknak, hogy vagy azt az ingatlant eladja, tehát akkor be tud lépni például a programba, vagy árverseny alakul ki, és csökkentik az árakat. Az elmúlt napokban lehetett olvasni több olyan hírt is, hogy ugye beszakadt az albérletpiac. Budapesten pedig ez is egy ilyen nagyon egy ilyen talán megdöbbentő fejlemény, de évek óta nem történt meg az, hogy a fő béleti szezon idején, ami ugye az augusztus, amikor nagyon sok egyetemista érkezik a városba, akkor csökkennének az albéletárak. Tehát az az érdekessége a programnak, hogy amellett, hogy nagyon sok fiatal első lakáshoz juttat, tehát az segít az otthon teremtésbe, ez a program még a béleti piacra és az albélőkre is nagyon pozitív hatással fog járni, hiszen a legtöbb nagyvárosba csökkenni fognak a béleti díjak. Mi erre valamennyire a hatásait tekintve, tehát hogy bérlőkből lesznek tulajdonosok, mi erre számítottunk, de néhány adat az számunkra is egy kicsit még megdöbbentő. Azt gondolom, itt is néhány hónapnak el kell telnie, hogy tisztában lássunk, az viszont világos, hogy az albérlet piacra is jó hatása lesz ennek a programnak. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy azért is érdemes ebbe a programba belépni, mert az albérleti ahelyett, hogy az ember albérletet fizetne a saját otthonának tudja a havi törlesztőjét fizetni, sok esetben ez a havi törlesztő részlet, ez még alacsonyabb is, mint a bérleti díj. Hogyha beáll egy olyan állapot az albérlet piacon, hogy akár 20-30%-ra esnek az albérlet árak, akkor ez a mondásunk, ez lehet, hogy már kevésbé lesz érvényes. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon fogunk örülni, hogyha ez az állapot előjön, hiszen az azt jelenti még, hogy sok százezer embernek lett sokkal könnyebb az élete.
Mi a garancia arra, hogy a kedvezményes kamat a teljes futamidő, 20 év is lehet, sok idő lehet, ez fixen megmarad a józanészen kívül?
Ezek polgárjogi szerződések, tehát ezekben nem lehet belepiszkálni utólag. Tehát ez a 3%-os fix hitel, ez a bank és az ügyfél között létrejött jogügylet, ebben a 3% ez fixálva van a bank részéről.
A bank és az állam között is van egy megállapodás, mert hogy a piaci kamat, meg a kedvezményes kamat közötti különbséget az állam finanszírozza, és ez annyi, amennyi a mindenkori piaci kamat, meg a 3% különbözete.
Így van. Azok között az ügy, tehát azok az ügyletek, amik megköttetnek, azokban ezek a garanciák érvényesülnek és tudnak érvényesülni, és korábban is, tehát számos olyan kamattámogatási programunk van, amit ugye indítottunk, a babaváró kölcsön, illetve szintén a csok mellé feleltet venni csok kölcsönt is, ahol szintén nagyon kedvezményes kamattámogatás van. A bankrendszer és az állam között egy jól működő kapcsolat van, és a mindenkori államnak érdeke, hogy ez a kapcsolat, ez jó legyen, és a korábbi kötött szerződéses megállapodásokat mind a két fél betartsa. Nyilvánvalóan, ha van egy olyan másik kurzus, vagy egy olyan másik politikai erő, aki esetleg kormányra kerül, és ők ezt a programot nem látják fontosnak, nem látják folytathatónak, akkor természetesen arra nincs garancia, hogy 8-9 hónap múlva a program a mostani feltételei szerint tud folytatódni, de ez a megkötött ügyleteket ezt nem fogja tudni érinteni.
A program a korábban meghirdetett kedvezményes lehetőségekkel teljes mértékben átjárható. Akkor érdemes visszamenni a bankba, amikor valami élethelyzetbeli változás következik, és akkor finomítani a hitel portfóliót?
Ez is egy élethelyzeten múlik, tehát sokféle élethelyzet van. Tehát azt lehet látni, hogy a programnak egy nagy előnye a rugalmasság.
És ez egyszerű, azt mondták a bankosok, hogy egyszerű.
Egyszerű, tehát sok előnye van, meg jók a feltételek, jó a kamattámogatás, az önerő szabály, sok jó tulajdonsága van, de nagyon fontos eleme a rugalmasság, a másik pedig a kombinálhatóság. A kombinálhatóság ez a családosok esetén különösen fontos, tehát mi arra törekedtünk a családi otthonteremtési támogatásoknak, a csok plusznak, a falusi csoknak az összekombinálhatóság akkor, hogy amennyiben az élethelyzetben egy változás áll be a fiatal esetében, akkor ő beléphessen például a csok pluszba. De amikor elindul az otthon startol, ő kombinálhatja már falusi csokkal és csok pluszra is ezt a támogatási programot. Tehát, hogyha a fiataloknak olyan az élethelyzete, és láttam én is olyan lehetőséget, ahol a fiatalok sok éve párkapcsolatban élő fiatalok hoztak egy döntést, hogy ennek a programnak a hatására ők akkor az otthonstartra és a csokpuszra indulnak együtt a közös életben, a közös családalapítás és a közös otthonszerzés útján, akkor mindenképpen érdemes ezt már kezdettől fogva ezt a csokpusz, illetve a falusi csokkal, tehát ezekkel a más egyéb otthonteremtési családtámogatási formákkal kombinálni, mert itt további kedvezmények vannak. Ez a további kedvezmény például az illetékmentesség, ami nagyon fontos, és az ingatlan megszerzésének pillanatától kezdve az a kedvezmény, akkor azzal már lehet élni. De amikor az állapot ez később áll be, hogy mondjuk egy fiatal tovább lépne az életben és családot alapítana, akkor is van lehetőség arra, hogy akár ezt az otthonstart hitelt, ezt átalakítsa egy csok pluszos hitellé, vagy pedig például, hogyha ő mondjuk egy családi házat bővítene, akkor erre a bővítésre felvegye ezt a csok plusz hitel által nyújtott további kedvezményeket, és ezek a kedvezmények meg azért nem csak egy illetékmentesség van ott, hanem tovább nyíló több 10 millió forintos, akár 50 millió forintos fix 3%-os hitelkeret. Az azt jelenti, a kettő kombinálása az már egy 100 millió forintos 3%-os hitelkeret, az 250 ezer euró, ez egy nagyon komoly ajánlat, 25 évre fix 3%, otthonstart és csok plusz kombinálása, illetve nyilván a született gyermekek után bejönnek különféle kedvezmények, például második és minden további megszületett gyermek esetén, a csok plusz esetén 10 millió forint leírható a hiteltartozásból. Hogyha még hozzátesszük ehhez azt is, hogy akik gyermekvállalásba gondolkodnak, általában a babaváró kölcsönt felveszik, akkor a babaváró kölcsön szintén ugye megszületett gyermek szám után ugye nagy tőkeösszegek leírhatóak, illetve a babaváró kölcsönt alapvetően a bankok is beszámítják önerőnek. Tehát azok a fiatalok, akik családalapításban gondolkodnak, házasok gyermekvállásba gondolkodnak, mindenképpen érdemes nekik ezeket a további otthonteremtési formákat is megvizsgálniuk. Azért, mert a babaváró kölcsönnel az önerőt, például az önerő nagy részét tudják biztosítani. A legtöbb bank a babaváró kölcsönnek a 75%-át azt önerőnek beszámítja, egy éven túli felvétel esetén pedig a teljes összeget beszámítja önerőnek, tehát önerőben sokkal beljebb lehet lenni egy babaváró kölcsönnel. Csok plusz és flósi csok esetén pedig további hitelkeretek nyílnak meg, tehát családi ház vásárlása esetén például ott annak lehet relevanciája, hogy mondjuk egy nem egy 50, hanem mondjuk egy 80 milliós 3%-os fix hitel elérhető 25 évre. Azt gondolom, hogy ezek a lehetőségek fiatal házaspárok számára óriásiak. Ez érdemes ezeket mélegelni, és ha ebben van lehetőségük, akkor ezeket a döntéseket meghozni, és egy nagyot lépni előre az életben.
Van a tervezőasztalon a régi házak felújításáról szóló program, mert az energiahatékonysági követelményekhez kötött program népszerűsége éppen talán a bonyolultsága miatt az nem az, mint aminek kellene lennie.
Van két ilyen futó programunk, az egyik, amit szerkesztő úr említett, ami egy uniós finanszírozású felújítási program, és ez egy valóban eléggé bürokratikus, és
emiatt, program az olyan, ami
semmiatt, hogy mondjam, kevésbé elérhető, és sajnos az igénylési szám is messze elmarad attól, ami egyébként ezt a program lehetővé tenni, és ami egyébként valóban a használt lakáspiacon a felújítási igények ezt indokoltá tennék. Ugye van egy vidéki otthon felújítási programunk, ami egy 5000 fő alatti településeken élők számára elérhető otthonfelújítási program, ami idén januártól él. Egyébként itt az igénylés számos pontos számot nem tudok mondani, de valahol 20 és 25 ezer között van, tehát van egy ilyen felújítási programunk, de valóban elbírná a magyar lakáspiac azt, hogy az ingatlan állomány az megújuljon és legyen egy használt lakáspiacra vonatkozó is felújítási program. Ugye ilyen programot mi kidolgoztunk, és az Otthonstart program hitel mellett erről már volt több egyeztetés. Egyelőre az a döntés született, hogy most ez az Otthonstart program, ez akkora volumenű, hogy erre koncentráljunk mind kormányzat, mind szabályozó, mind pedig a bankrendszer. A bankokkal is voltak konzultációk egy ilyen esetleges otthonfelújítási programról. Ők is azt jelezték, hogy ha indítunk egy hitelprogramot, akkor az 2-3 hónap, amíg csak arra kell koncentrálniuk. Azt gondolom, hogyha látjuk itt a banki igénylés számokat, meg az, hogy ehhez mennyi fejlesztés kellett nekik, meg micsoda képzés és egyéb infrastruktúra, akkor ezt értjük banki oldalról is. Ugyanakkor ez nem került le a napirendről, tehát ezzel kapcsolatban még a következő hónapokban születhetnek döntések. Most egyelőre az Otthonstart programra koncentrálunk.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában a Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára miniszterhelyettes volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.